Kedves gyülekezet, a mai igénk az Márk evangéliumának a második részében, a 23. verstől a 3. rész 6. verséig tart, amelyet most így fel is olvasnék. És nagyon, hogy szombatnapon a vetések közt megy vala által, és az ő tanítványai mentőkben a kalászokat kezdék vala szaggatni. Ekkor a farizeusok mondának néki: ímé, miért művelitek azt szombatnapon, amit nem szabad? Ő pedig mondta nékik: soha nem olvastátok én, mit művelt Dávid, mikor megszűkült és megéhezett vala társaival egybe? Mi módon ment be az Isten házába, az Abiátár főpap idejében, és ette meg a szent kenyereket, amelyeket nem szabad megenni, csak a papoknak, és adott a társainak is. És mondta nékik: a szombat lőn az emberért, nem az ember a szombatért. Annak okáért az embernek fia a szombatnak is ura. És ismét beméne a zsinagógába, és vala ott egy megszáradt kezű ember. És lesik vala őt, hogy meggyógyítja egy szombatnapon, hogy vádolhassák őt. Akkor mondta a megszáradt kezű embernek: állj elő a középre. Azoknak pedig mondta: szabad-e szombatnapon jót vagy rosszat tenni? Lelket menteni vagy kioltani? De azok hallgatnak vala. Ő pedig elnézvén őket haraggal, bánkodván szívű keménysége miatt, mondta az embernek: nyújtsd ki a kezedet, és kinyújtál, és meggyógyult a keze, és épp élőn, mint a másik. Akkor a farizeusok kimenvén a Herodes pártiakkal mindjárt tanácsot tartának ellene, hogy elveszítsék őt. Amikor most először elolvastam ezt az igét, egy saját élmény jutott legelőször eszembe. Egy nagyon fiatal korunkban egyszer a legtöbbünk által ismert Boldogkővár aljához mentünk, hátizsákos turistaként, hatan fiatalok. És hát kocsiról nézve az úthoz nagyon közel tűnik ez a vár, de azért, ahogy elindultunk gyalog a nyár közepén, idővel rájöttünk, hogy elszámoltuk mi ezt. A mi erőnk és az, hogy nem volt vízünk, az ugye fele úton már nagyon-nagyon rossz közérzet besodolt minket. És hát szerencsénkre bal oldalon találtunk egy elkerítetlen barackost. Éppen hatalmas, szép, megért barackokkal. És hát azt kell mondanom, hogy az a egy-két barack, amit megettük fejenként, az úgy gyakorlatilag az életünket mentette meg, mert így is éppen, hogy föl tudtunk vászorogni a várba, hogy vizet szerezzünk. És visszafelé pedig azzal szembesültünk, hogy egy puskás csősz jön már velünk szemben, és igazából ez volt az egyetlen alkalom eddig az életemben, amikor egy fegyveres ember fenyegetett engem, azért, miért a szomjunkat oldottuk, és ilyen módon elloptuk ezeket a barackokat. Most ebben a történetben nem erről van szó. Talán legtöbben tudjuk, hogy a kalászszedegetés, kalásztépés az nem minősült az izraeli társadalomban ilyen téllopásnak, sőt, sok olyan előírás volt, ami kötelezővé tette a tulajdonosoknak azt, hogy a maradékokat meghagyják a szegényeknek, az utoljáróknak. Tehát nem ez a probléma ezzel a történettel, hanem itt teljesen egyértelműen a szombatnapnak a szentsége az, ami ennek a jelenetnek, illetve a két jelenetnek a központi kérdése. Hát ennek a szombati megszentelésnek az alapigéje természetesen az 1 Mózes 2:3, ami így szól, hogy ekkor megáldotta Isten a 7. napot, és megszentelte azt, mert ezen megnyugodott minden művétől, amit teremtett és alkotott. Aztán ide sorolhatjuk a 2 Mózes 16-ot, amivel ezt olvassuk: meddig vonakodtok megtartani parancsolataimat és tanításaimat? Maradjon mindenki a maga helyén, és ne menjen ki senki helyéről a 7. napon. És erre pihenést tartott a nép a 7. napon, ez a manna szedésnek a történetében található. Hogyha a zsidó hagyományra figyelünk, ott általában megkülönböztetnek 3 olyan szerepét a szombat megtartásának, ami így egyesével van szám, vagy külön-külön számon van tartva. Az egyik az a 2 Mózes 20. részéből az emlékezés erre. a hetedik napi pihenése, amit Isten a teremtésben, teremtés munkájában elvégzett, a másik az az a kivonulásnak az emléke, amit szintén meg kell őrizni, hogy Isten kihozta Izraelt a szolgasság, a kényszermunka, a megállás nélküli robotnak a világából az ő szabadságára. És a harmadik pedig az a 2 Mózes 31-re utalással jelez közöttem és köztetek. Szentség a számotokra, aki megszentségteleníti, halállal lakoljon. Aki munkát végez azon, legyen kiírtva népek ebeléből, halállal lakoljon az. Pihenő nappá tegyék ezt a nemzedékről nemzedékre. Itt egy kicsit most összevontam néhány igét. De láthatjuk, hogy itt azért komoly szankció sújtotta azt, hogy ha ki nem tartotta meg ezt a hetedik napot. Ami itt már a Szentírásban megtalálható tilalmak, azok például a tűzgyújtás, szántás, aratás, és ez az ehhez hasonló munkák. Aztán találunk azért pozitív parancsokat is erre nézve, például a 3 Mózes 23-ban, hogy legyen ez a nap szent gyülekezés. És még, ami megemlítésem méltó szerintem, itt a 3 Mózes 15-ből, az egy példa arra, amikor ez az ítélet, legalábbis ha így szó szerint vesszük ezt az írást, meg is valósult, amennyiben is egy ágakat szedegető, fát szedegető embert Isten parancsára megköveznek ezért a szentségtörésért. A konkrét eset, tehát a kalászoknak a szedegetése, hogy milyen törvénybe ütközött, ezzel kapcsolatban Filonnak a De Vita Mosisban olvashatjuk a következő feljegyzését. Egyetlen ágat, egyetlen hajtás, de még csak egy levelet sem szabad lenyesni, sem semmiféle gyümölcsöt leszakítani, mivel ezt aratási munkaként értelmezték. Éppen a tegnapi nap történt az velem, hogy egy zsidó kultúrát tanító oktatónak én azt mondtam, hogy a szombat az egy vallási tabu. És hát kétszer is átkérdezett, hogy mit mondtam, mert nem hitt a fülének egyrészt, másrészt meg úgy láttam, hogy eléggé megsértődött ezen, hogy én ilyet mondtam. Holott maga a tabu szó az azt jelenti, hogy szentté tenni, átadni a szentnek. Bár hát nem héberül van, hanem valamilyen indonéz népnek a nyelvén, de ettől függetlenül ez a jelentése. És hogyha a vallás fenomenológiának a megállapításait nézzük, akkor arra a következtetésre tudunk jutni, hogy itt a szentségnek valamiféle összesűrűsödése, valamiféle koncentrációja alkot egy olyan helyzetet, amiben a tabu az ember védelmére szolgál. Akár azt is lehet mondani, hogy vigyázat, magas feszültség, ezt is nem én találtam ki, kölcsönöztem egy szakirodalomból, de itt azt veszük észre, hogy a szentségtől valamiféle távolságtartás kötelező, mivel, hogy ahogy a Szentírás is írja, ember nem láthat engem élve, vagy vegyük például Uzzának a 2 Sámuelben leírt történetét, amikor is a félrebillent szekéren ő megpróbálta megtartani a szövetség ládáját, és abban a pillanatban, ahogy hozzáért, úgy írja a Szentírás, hogy az Isten haragja agyon csapta. Tehát láthatjuk, hogy magában az ószövetségi Szentírásban is látunk ilyen, mint egy dinamikusan működő isteni szentséget, amit leginkább így az áramhoz lehetne hasonlítani, hogy függetlenül a szándéktól, aki ahhoz hozzáér, azt agyon csapja. És nem kérdezi meg, hogy agyon jó szándékkal tetted, rossz szándékkal. Tehát ilyen szándéketikai megfontolás nem áll mögötte. Ezt most ahhoz hoztam példának, mivel azt gondolom, hogy ezen keresztül érthető meg nagyon sok minden, amit a zsidóság a szombattal kapcsolatban előírásként vagy bevezetett, amit mi úgy gondolnánk, hogy hát ez ilyen túlbiztosítás, erre nincs szükség. Hát például egyet mondjak, hogy ez ma is élő szokás, hogy a kalendáriumokban kihirdetett pénteki időpontok, azok 18 perccel korábban adják meg, mint ami valóban a pénteknek a, és a szombatnak a bejövetelét jelentő időpont, ami ki van számolva, mert hogy hát ha van egy-két olyan háziasszony, aki egy kicsit eltehánykodta a felkészülést, a gyertyagyújtást, akkor is hát őket ne érje a tabuszegésnek a mert én mondom, így nyilván sokan megsértődnének el, de most így fogom mondani, az a bűnbe ne kerüljenek. Aztán vannak másfajta dolgok is a Szentírásban, például Jónásnak a történetében, amikor az isteni harag megnyilvánulására őt kidobják a hajóból. Ez is egy olyan arhaikus gondolattal vezethető vissza, hogy amennyiben valaki elkövetett valamilyen tabuszegést vagy engedetlenséget, ennek a megölése megszabadíthatja a közösséget. Ezt pedig azért mondom most, hogy kicsit közelebb tudjak kerülni ahhoz a gondolatban, hogy vajon miért is kell Jézusnak meghalnia. Emiatt a szombati kalásztépés miatt, vagy a gyógyítás miatt. Még ma is előfordul, és ezt nemrégiben olvastam, Ausztráliában egy problémát jelent az, hogy most a globális felmelegedés miatt sok ausztrál benszülött törzs gondolja azt, hogy valaki valamit vétett a törzsben, és ezért valakit meg kell ölni ahhoz, hogy helyreálljanak az időjárási viszonyok. És hogy hát ezzel a kormányzatnak is számolnia kell, hogy egy ilyen veszély fennáll, és hát erre próbálnak valamit kitalálni, hogy hogyan lehetne ennek mégis elejét venni. Tehát ez nem egy kihalt gondolkodási forma, hanem azt mondom, hogy ez jó nekünk is ismerni, mert a világ sok dolgát könnyebben meg tudjuk közelíteni ezáltal. Jézus válaszában ugyanakkor megvédi magát, amikor a Dávid által elfogyasztott kenyerekre utal vissza, az egy Sámuelből. Ezek a kenyerek, ezek a szentek szentje előtt voltak kikészítve az áldozati asztalra, és ezeket csak a papok ehették meg a szent helyen. És miután Jézus rámutat arra, hogy Dávid ezeket a kenyereket megette, méghozzá nem életveszélyes helyzetben. Mert életveszélyes helyzetben a zsidó vallás is megengedte a szombatnak a felfüggesztését, de itt nem erről volt szó. Itt egy olyan helyzetről van szó, ahol a szabadság áttörte a törvény korlátait. És erre az esetre mutat vissza Jézus, ami nyilván egy olyan történet volt, ami az ő vele szemben álló vitatkozóknak is egy tekintély szöveg volt, vagy tekintély történet. Most talán ennek a perikopának a legfontosabb, és egyébként eléggé vitatott része az, amikor Jézus ehhez hozzáfűzi azt, a krisztológiai állítást, hogy az embernek fia ura a szombatnak is. Ezt ugye, hát ezt a hűosztú antropút, ezt többféleképpen lehet érteni. Azt hiszem, hogy az általános elfogadott vélemény, hogy itt ember fiaként önmagát nevezi meg, és Dánielre utal ezzel vissza, és ezzel vívja ki azt a haragot a hallgatóságából, mivel ő önmagát istenné tette. Én bevallom őszintén, hogy nem gondolom azt, hogy merek ebben állást foglalni, mert ja, nem mondtam el a másikat, a másik pedig azt állítja, hogy ez csak szimplán ez az embernek fia, ez az emberre vonatkozó állítás, hogy mivel a szombat lett az emberért, ezért az embernek hatalma van a szombat fölött. Hogy csak ennyit akar itt Jézus mondani. Szóval ehhez én nem merek állást foglalni, de ha mernék, akkor talán azt mondanám, hogy ez a hozte, úgyhogy ezért tehát ez igazából akkor tűnik jobban a helyén, hogyha ezt a második értelmezést fogadom el, de minden esetre ezt majd talán Ákos hozzászól az Isten tisztelet végén, hogy butaságot mondtam. Lehetséges, ezt vállalom. Mindenesetre ez az én benyomásom. Ugyanakkor Jézus szemmel látható támadást indított itt az intézményes hatalom, tehát a papságnak az elfogadott hatalma ellen, a társadalmi normák ellen, amik azt mondták, hogy ez a cselekedet tilos, és hát persze fellazítja a vallás kereteit is, hogyha ebből a szempontból nézzük. Mert hát ugye az ember egy szabálykövető lény. Ez egy antropológiai megállapítás, és talán sokszor a vallásoknak az eldurvulása, kegyetlenné válása, amit azt hiszem mindenkinek van fogalma, hogy mit értek ezen, nagyon sokszor erre vezethető vissza, hogy valamiképp az ember mindig bekeretezi magát szabályokkal, részletszabályokkal, valami elvnek a mentén, ami aztán nem biztos, hogy ezt igazolja maga az elv. Hát szoktuk mondani azt, legalábbis kereszténység sokszor mondja azt, hogy a zsidóságnak a szokása ez, hogy olyan szabályokat hoz, amik már szinte szembefordulnak az eredeti elképzeléssel. Mondjuk egy példát, ezt tegnap hallottam, hogy valamilyen állásfoglalás született abban, hogy konzervdobozt felnyitni szombaton akkor szabad, hogyha előtte ki van lyukasztva az alja, mert akkor már nem használható edényként. És hát ezt így kívülről hallva azt gondolom, azt az érzés merült fel bennem, hogy hát ez azért igazán megbonyolítja az életet, és a maga a konzervnyoboz felnyitása ugyanúgy munka az egyik esetben, mint a másikban, tehát hogy minthogyha ez az eredeti isteni szándékot, a munkától való tartózkodás nem érinteni ez a szabály ilyen formában. De pont azért, hogy ez ne legyen a zsidóság elleni támadás alapja, én összeírtam azért néhány szép karácsonyi szokást. Például nem szabad karácsonykor mosni, mert a telegető kötélre egy állat bőre fog felfutni, magyarán el fog pusztulni egy állat legalább annak a gazdának, akinek a házában karácsonykor mosnak. Vagy a karácsonyfát nem szabad korábban bevinni a házban, mert a kapzsiságot az ártó szellemek észreveszik, viszont ha egy friss fagyöngyöt kitűzünk, akkor ezeket az ártó szellemeket ezzel el lehet távolítani. Aztán sepregetni szemetet kivinni a házból tilos, viszont ha az asztali morzsát megóvjuk a karácsony végéig, és akkor dobjuk ki, akkor ez megvédi a családot a betegségektől. És hogy ez is mennyire nem csak régi dolgok, miközben én ezt keresgéltem a neten, hát azt hiszem az első, amiben belefutottam, a femina.hu-n volt a következő kérdés, tudtad-e, hogy karácsonykor nem szabad mosni? És hát részletesen elmagyaráztak, hogy nekem karácsonykor miért nem szabad mosni, és azt gondolom, hogy nem mondhatjuk azt, hogy jó, ezek ilyen régi babonás dolgok, már rég el vannak felejtve, senki nem foglalkozik már ezekkel. Azt gondolom, hogy igenis van ilyen igény az emberekben, hogy ezekbe keretezze bele az életét, és hogy ezek újra életre kapnak, és újra valamilyen formában megjelennek a mi életünkben is. Visszatérve mégis a zsidó szokásokhoz, nekem ami feltűnt, az, hogy akik ebben éltek, és hát ezt én belülről nem tudom megmondani, így nőttek fel a szombati megtartás különleges, mondok néhányat azoknak, akik nem ismernék, hogy például ilyen szokások is vannak mostanság, hogy az alvás szombaton élvezet, és ezért később kell kelni. Aztán szellemi lelki megújulásnak napjának nevezik ezt manapság, ami mennyire máshol van már attól az eredeti elképzeléstől, vagy eredeti isteni parancsolattól, amit így első kézből olvashatunk a Szentírásból. És hogy mennyire megváltozott a szankció is. Tehát jó szépen Jehudá rabbinek van egy példabeszéde, azt mondja, hogy a zsinagógából hazatérő emberekkel két angyal megy. És a jó angyal, meg egy gonosz angyal. És hogyha beérve a lakásba azt látják, hogy minden a szombatra elő van készítve, az ágy meg van vetve, a kalács ott van az asztalon és a gyertyák, akkor azt mondja erre a jó angyal, hogy legyen így a következő szombaton is, és a gonosz angyalnak azt kell mondania, hogy ámen. Ellenben, hogyha mindez nem történt meg, akkor, hát akkor a gonosz angyal fogja azt mondani, hogy hát akkor legyen ez így ezentúl is, és akkor a jó angyalnak kell azt mondani, hogy ámen. Tehát láthatjuk, és ezt a saját életünkből is ismerhetjük azt, hogy ez mennyire így van valóban, hogy a szokásaink mennyire meghatározzák az életminőségünket, azt, hogy, hogy minthogyha az, amit megtartunk, meg az, amit nem tartunk meg, az minket is determinálna, az egész életünket determinálna. Van nincs szükség megkövezésre, szóba sem kerül, hogyha valakinek otthon nincsenek meg ezek a szombati kellékek, akkor azt meg fogja kövezni a közösség. És még egy dolgot írtam ide föl, és ez nem hivatalos forrásból, de valaki azt mondta erre, hogy a szombat bejöveteli előtti másfél óra az őrület. Hogy akkor a kapkodás van náluk, mert ugye már a gyertyát sem lehet meggyújtani a szombat bejövetel után, mindennek addigra készen kell lenni, szép ruhában kell lenni, tehát nagyon sok ilyen előírás van. És akkor azt gondoltam ekkor, hogy hú, ez nekem hogy nem hiányzik. Nagyon nem hiányzik. De ugyanakkor meg nagyon sok embertől hallottam már azt, akik ilyen hagyományban nőttek fel, hogy ők ezt szeretik, hogy a szombatnak a hangulata az egy olyan dolog, ami az a két napnak az élménye, ami minden héten ismétlődik, ami nélkül nem tudnának élni, ami végig segíti őket az életen, ami valóban feltölti pihenéssel, tölti el őket. És én végig gondoltam, hogy az én keresztény hagyományomban mi az, ami ennek megfeleltethető. Például, amikor ugye a négy pici gyerekem volt, mi még nem itt laktunk Budapesten, Gyöngyösen laktunk, és hát egy gyülekezetbe jártunk szombat reggel, ami egy borzalmas nagy teherként éltem meg. Azt, hogy a négy pici gyereket szép ruhába kell öltöztetni, oda kell élni időre, a gyerekek viselkedjenek jól, legyen vágva. Szóval, hogy minden, mint egy színházba mennék, ahol én vagyok az előadó, akinek most elő kell adnom, hogy mi a példás keresztények vagyunk. És igazából úgy éreztem, azt éltem meg, hogy Isten elveszi tőlem az egyetlen pihenő napomat. Tehát ez volt az én, ugye egy szekularizált családban nőttem fel, és hát sokáig ezt nem mertem így kimondani, mert hát milyen keresztény vagyok én, hogyha ezt így ilyet merek gondolni és akár vagy érezni. De valójában ezt éreztem. És összehasonlítva ezzel a sok emlékezéssel a zsidó családokban felnővő, legalábbis akiket én olvastam, nem ezt élték meg. És elkezdtem gondolkozni azon, hogy vajon mi lehet ennek a titka? És arra jutottam, hogy valójában az Istennek a szeretete, vagy, és nem csak az Istennek a szeretete, hanem sok kedves szokás is van ebben. Például a szombat királynő köszöntése, vagy balhezt, amikor letakarják, hogy meg ne sértődjön, hogy a bor kapja először az áldást, és nem a kenyér. Amit nyilván azt gondolom, nem gondolnak komolyan, hogy a kenyérnek fog sértődni, hanem hogy van ennek valamiféle varázslatos hagyománya. És ahogy végig gondoltam a mi vasárnapi istentiszteleteinket, és azon gondolkoztam, mi az, ami nekem ehhez fogható, és azt kell mondjam, hogy harmadik vasárnapokon történő pizza evés kólával. És ez bármennyire is blasfémiának tűnik, tudom. Azt gondolom, hogy ez a szabadság, az a szabadság, hogy valóban az ünnepben a mi társadalmi viszonyaink közt, ha én elmegyek a gyerekeimhez mondjuk Győrbe, és azt akarom, hogy jól együtt ünnepeljünk, és nem akarom azt, hogy valakinek Mártának és Máriának együtt kelljen lennie, akkor rendelünk valahonnan valami pizzát, és akkor iszunk hozzá kólát, mert a kólát szeretik legjobban a gyerekek, ritkán kapnak, ez egy ilyen ünnepi aktus, és azt vettem észre, hogy én itt a vasárnapi pizzaevéssel ezt élem meg. Egy valódi ünnepi, felszabadult, könnyűvé teszi a vasárnapot. Nem a kötelességekről szól, az együttlétről szól, a közösségről szól, Jézus Krisztusról szól, akinek együtt mondhatjuk azt, hogy Uram, gyere közénk, légy velünk, ezen a napon könnyíts is meg egy kicsit, de adj gondolatokat is, adj szellemi felépülést, adj a hétköznapokból való kimenekülést is a munka alól. Az, hogy a Jocó szabadon, én szabadon hagyom őt a gyülekezetben, mivel tapasztalatom van arról, hogy több gyerekemet is vasárnapi ingben, vasalt ingben bevonszoltam egy templomba, ott ülniük kellett, mint a cövek, ami általában nem sikerült nekik, de azt gondoltam, hogy most ehhez ők majd hozzászoknak, és akkor felnőttként már ezt ők könnyen fogják venni, és majd maguktól fognak venni, és hát megtapasztaltam, hogy az nem így működik. Úgyhogy most azt gondolom, hogy talán ez a szabadság, amire Jézus hív, és amire egyébként van valamiféle mintánk is. Az, hogy örömteli dolgokat csinálunk az Úr előtt, az, hogy nem érezzük azt, hogyha megszólalunk a templomban, egymáshoz szólunk, akkor valamiképpen a szentség árama egyből le fog ránk csapni, mert mi most olyan tevékenységet végeztünk, ami a szentség erőterében nem végezhető, mert profán, hogyha nevetünk, profán, hogyha kávézunk, profán, hogyha nem tudom, rászólunk a gyerekre, most nem tudok hirtelen mást mondani, de azt gondolom, hogy erre a gondolata szeretném most a gyülekezetet meghívni, hogy valamiképpen a rítusok, a hagyományaink között meg kell találni az örömet, és ez egy, azt gondolom, hogy szinte ilyen művészi egyensúlynak a kérdése. Hogy a minden szabad, vagy minden mindegy, és a szigorú, akár hagyományos merevség közti úton megtalálni azt a Jézusi kedvességet, amivel ő a tanítványaihoz fordult, vagy akár a farizeusokhoz fordult, és tudni azt, hogy a mi Urunk az Ura a szombatnak is, és egyébként Ura a hétköznapjainknak is. Amen.